hangja.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Korunk influencer típusú kommunikációjával nem lehet hitünk örömhírét a maga teljességében átadni. Hangsúlyozta Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek, a 14. Leó pápa vezette első rendkívüli konzisztórium kétnapos vatikáni tanácskozása után a távirat irodának. Erdő Péter kiemelte, a konzisztórium hivatalos közlemények nélkül ért véget, mivel a bíborosi kollégium tanácskozása nem az a műfaj, amelynek záró okmánya szokott lenni, vagy amelyet követően az egyházfő rögtön apostoli buzdítást bocsát ki, ahogyan az a püspöki szinódusra jellemző. Miért is tanulmányozzuk mi az ember és a világ helyzetét a különböző földrészeken, országokban? Elsősorban azért, mert Krisztus üzenete az emberhez szól, minden emberhez. Látjuk, hogy az emberiség élete tele van szenvedéssel. Sokan nem látják az életük értelmét, sokan az emberiség jövőjét is nagyon sötéten látják. Sokan elszoktak, vagy rá sem szoktak arra, hogy logikusan gondolkozzanak, vagy mélyebb érveléseket meg tudjanak hallgatni. Bizony, az influencer típusú kommunikációnak igen széles a tere. De tudjuk azt is, hogy a hitünk örömhírét pusztán ezen a módon nem lehet a maga teljességében átadni, hangoztatta Erdő Péter bíboros a távirat irodának. Hozzátette, 14. Leó pápa most be is jelentette, hogy június utolsó napjaira újabb bíborosi tanácskozást hív össze, és tervei szerint 2027-től évente egyszer 3-4 napos konzisztóriumot vezet be. Látszik, hogy a Szent Atya különleges figyelmet fordít a lelkipásztori területen dolgozó bíborosok tapasztalataira, mondta Erdő Péter. A rendkívüli időjárás átmenetileg lassítja a MOL egyes vasúti teherszállítmányait. Magyarország üzemanyag ellátása ugyanakkor biztosított, közölte a MOL a távirat irodával. Szállítási nehézségekkel a pozsonyi és magyarországi telephelyek közötti alapanyag és terméktranszferek küzdhetnek, de a társaság ellenőrzése alatt tartja a helyzetet. A havi szinten 100 000 tonnát meghaladó áruforgalmat napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény bonyolítja. A magyar-szlovák határ két oldalán folyamatos a hó okozta akadályok elhárítása. Dolgoznak a vasúti forgalom normalizálásán, írták. A délnyugati országrészeken kiterjedt területen ónos eső hullik, és a következő órákban is jelentős csapadék várható, különösen a határmenti részeken, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT vezérigazgatója az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten. Szanka Gábor Gyula arra kér mindenkit, hogy vegye komolyan a riasztásokat. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, sehol nincs az országban elzárt település és lezárt út, nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre pénteken. Az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat, a csúszás veszély extra körültekintést igényel, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök miután telefonon kért jelentést az aktuális helyzetről Pintér Sándor belügyminisztertől, elmondta. Az utak járhatóak, hozzátette. Az egészségügyön nagy nyomás van, és sok a kéz, új és lábtörés. Ugyanakkor a nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni betervezett műtéteket. Végül az időjárásról. Szakadozik, majd több helyen újra képződik a felhőzet, így nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, foltokban zúzmarás köt képződhet. Az éjszaka első felében az ország délnyugati déli tájain megszűnik az ónos eső. A csapadékzóna többi része, melyben havazás lesz a jellemző, reggelre kelet-délkelet felé elhagyja hazánkat. Nagyrészt gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 5 fok között alakul, de ahol hosszabb ideig kiszakad a felhőzet, ott ennél jóval hidegebb lesz, míg a délnyugati határvidéken pár fokkal enyhébb lehet az idő. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 9 és plusz 1 fok között alakul. A nyugati, északnyugati határszélen mérhetünk fagyponthoz közeli, míg kelet-észak-kelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó felszólalása az első konzisztóriumi ülés végén. Az egyház célja az ige hirdetés. Leó pápa fogadta a Szent Székhez rendelt diplomatákat, aggodalmát fejezte ki az emberi jogok és a terjedő háborús buzgalom miatt. Első rész. Az egység nagy lelkű keresésében. Erdő Péter bíboros a rendkívüli konzisztóriumról.
Leó pápa felszólalása az első konzisztóriumi ülés végén. Az egyház célja az igehirdetés. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztórium első ülésének végén, szerdán, megköszönte a bíborosoknak, hogy összegyűltek a világ minden részéről, hogy együtt gondolkodjanak, és mérlegre tegyék, az Úr elé vigyék azt, amivel ma az egyházat és a világot szolgálhatják. Szinodalitás és igehirdetés. Ez a két aspektus merült fel erőteljesen, ami a küldetést meghatározza. Pár percben szabadon beszélve fordult a Szent Atya, mint egy 170 bíboroshoz. Idézte az elsőként felszólaló titkár szavait, aki rámutatott: az út legalább annyira fontos volt, mint az asztalnál végzett munka. A pápa köszönetet mondott nekik, amiért eljöttek, hiszen nagyon fontos valamennyiük részvétele. Az egyház bíborosi testületének tagjai tanúságot tettek elkötelezettségükkel, azzal, hogy vállalták az utazás fáradalmát, sokan egészen messziről, azért, hogy együtt keressék, mit szán a Szentlélek az egyháznak ma és holnap. Még ha rövid időre találkoztak is, de nagyon fontos volt a pápa számára is, mivel szüksége van rá, hogy érezze, számíthat a bíborosokra, akik őt meghívták erre a küldetésre. Fontos tehát, hogy együtt dolgozzanak, együtt végezzenek megkülönböztetést, és keressék azt, amit a lélek kér tőlük. Leó pápa ezután vízkereszt napján mondott szent beszédéből idézett: kérdezzük meg magunktól, Van-e élet az egyházunkban? Én természetesen meg vagyok róla győződve, hogy igen, tette hozzá. Ezekben a hónapokban, ha előtte nem is lett volna, nagyon sok szép élményben volt részem az egyház életében. De a kérdés továbbra is ott van. Van-e élet az egyházunkban? Van-e hely annak, ami születik? Szeretünk-e és hirdetünk-e egy olyan Istent, aki új útra indít minket? Nem zárkózhatunk be, mondván, már mindent megcsináltunk, kész, tegyetek úgy, ahogy eddig mindig tettünk. Tényleg létezik egy út, és az elmúlt napok munkájával együtt haladtunk rajta, mondta a Szentatya, majd visszatért a homíliára. Az evangéliumi történetben Heródes a trónját félti, felzaklatja az, amiről úgy érzi, hogy nincs fölötte hatalma. Megpróbálja kihasználni a bölcsek vágyát és saját előnyére fordítani küldetésüket. Ehhez hazudni is kész, bármire képes, a félelem ugyanis elvakít. Az evangélium öröme azonban felszabadít. Igen, bölcsebbé, bátorrá, figyelmessé és kreatívvá is tesz minket, a már bejárt utakon kívül más utakat javasol. Leó pápa így folytatta felszólalását. Ez a találkozás jól kifejezi azt, amiben valóban megélhetjük az egyház újdonságának tapasztalatát. A Szentlélek él és jelen van közöttünk. Milyen jó együtt lennünk a bárkában. Ezt a képet használta a Radcliffe bíboros délutáni elmélkedésében arra, hogy együtt vagyunk. Lehet, hogy van, ami félelemmel tölt el, vagy kétséget ébreszt bennünk. Hová tartunk? Mi lesz velünk? De ha bizalmunkat az Úrba helyezzük, sokat tehetünk. A Szentatya köszönetet mondott a bíborosok döntéseiért, melyek elég világosan, nagy többségben megmutatkoztak az egyes asztaloknál. Nagyon fontos, hogy nem lehet külön választani a témákat egymástól. Sok mindent együtt tudunk majd megnézni. Ami biztos, hogy missziós egyház akarunk lenni, mely nem csak önmagára figyel, hanem tovább, másokra. Az egyház nem a bíborosokért, nem a püspökökért, se nem a papságért létezik. Az egyház azért létezik, hogy hirdesse az evangéliumot. Ezért van tehát ez a két téma, szinódus és szinodalitás, vagyis hogyan legyünk missziós egyház a mai világban, és evangélii gaudium, hirdessük az evangéliumot Krisztussal a középpontban. Ez a mi küldetésünk, jelentette ki felszólalásában 14. Leó pápa.
Leó pápa fogadta a Szent Székhez rendelt diplomatákat, aggodalmát fejezte ki az emberi jogok és a terjedő háborús buzgalom miatt. Első rész. A pápa és a Szent Székhez akkreditált nagykövetek éves találkozója a Vatikán diplomáciai naptárának egyik legjelentősebb pillanata. Gyakran a világ állapotáról szóló beszédként emlegetik a pápák e megnyilatkozásait, amelyek a nemzetközi élet erkölcsi olvasatát adják. Nem az érdekekhez, hanem a lelkiismerethez szóló felhívás, amelyek az új év kezdetén a felelősségvállalásra, az önmérsékletre és a megújulásra buzdítanak.
It is a new experience for me since it was only several months ago that I was called to shepherd Christ's flock.
14. Leó pápa ezt az alkalmat új élménynek nevezte, mert csak néhány hónappal ezelőtt kapott meghívást arra, hogy terelje Krisztus nyáját. A beszéd egyben azt az erkölcsi horizontot is megfogalmazta, amelyen belül a Szentszék a diplomáciát értelmezi. A találkozás türelmes munkája, a sebezhetőek védelme és az igazságban gyökerező béke iránti elkötelezettség. 14. Leó pápa pénteken délelőtt fogadta a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjait. Sajnálatát fejezte ki, hogy meggyengült a II. Világháború után lefektetett alapelv, amely szerint a nemzetek megfogadták, hogy nem használnak erőszakot mások határainak megsértésére. Ezt az elvet teljesen aláásták, állapította meg, figyelmeztetve, hogy a békét egyre inkább fegyverekkel keresik, feltételként a saját uralom érvényesítéséhez. Ez a mentalitás súlyosan veszélyezteti a jogállamiságot, amely minden békés polgári együttélés alapja. A pápa többször is Szent Ágostonhoz fordult álláspontja alátámasztására, különösen a De Civitate Dei, az Isten városa című írásához, amelyben Ágoston a büszkeségről, a hatalomról és a biztonság illúziójáról elmélkedik. Még azok is, akik hadat viselnek, végső soron békére vágynak, de nem a békére, mint közös jóra, hanem a békére, amit birtokolnak. Ágostonra utalva Leo pápa megállapította.
They do not therefore wish to have no peace, but only the peace that they desire.
Ezért nem azt akarják, hogy ne legyen béke, hanem hogy olyan béke legyen, amilyet ők akarnak. Pontosan ez a torzulás vezette az emberiséget katasztrófához a 20. században. Megjegyezte a pápa, hogy ebből a tragédiából született meg az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelyet 80 évvel ezelőtt alapítottak a többoldalú együttműködés központjaként, a béke megőrzése, az alapvető emberi jogok védelme és a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében. A jog alapelveiről 14. Leó pápa áttért a háború konkrét költségeire, különösen akkor, amikor a civilek válnak célponttá, és amikor az alapvető infrastruktúra pusztul el. Szeretném kiváltképpen felhívni a figyelmet a nemzetközi humanitárius jog fontosságára, mondta a pápa a diplomatákhoz intézett beszédében. Ennek a betartása nem függhet pusztán a körülményektől és a katonai vagy stratégiai érdekektől. A humanitárius jog inkább az államok által tett kötelezettségvállalás, és mindig elsőbséget kell élveznie a hadviselő felek ambícióival szemben. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a kórházak, az energiainfrastruktúra, az otthonok és a mindennapi élethez elengedhetetlen helyek elleni támadások súlyos jogsértésnek minősülnek. Megerősítette, hogy a Szentszék elítéli a civilek bármilyen katonai műveletekbe való bevonását. Az erkölcsi mérce nem az előny, hanem a méltóság. Az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élet szentsége alapelvének védelme mindig fontosabb, mint bármely puszta nemzeti érdek. Az egység nagy lelkű keresésében Erdő Péter bíboros a rendkívüli konzisztóriumról.
Bíboros úr, éppen csak véget ért a rendkívüli konzisztórium, már is kérdezem, hogy a rövid másfél nap alatt, amit a bíborosok együtt töltöttek a Szent Atyával, milyen hangulat töltött el a részvevőket, és milyen lelkület volt, ami jellemző?
Úgy érzem, hogy egy kicsit a konklávé körüli hangulat folytatódik abban, hogy egy oldott hangulatot tapasztaltam. Tehát feszültségnek nem láttam nyomát, hanem sőt, inkább az egységnek a keresése, nagylelkű keresése volt a jellemző, azt hiszem, hogy mindenkire a résztvevők közül. Most ehhez a Szent Atya persze döntő mértékben hozzájárult, hiszen a beszédei is meglehetősen olyanok voltak, hogy mindenki számára meghívó tartalmat közvetített, ami maga az evangélium. Tehát tudatosan törekedett a Krisztus központúságra. Ez a nyitó és záró beszédben, de a prédikációjában is, amit a Szentmisében elmondott, kidomborodott. Na most ez nagyon fontos, mert végül is ezért vagyunk együtt. Egyébként a misszió is, vagy az egyház küldetése, az nem egyszerűen egy tartalom továbbadása, hanem egy személyhöz akarja elvezetni azokat az embereket, akiknek erre nagyon nagy szüksége van, már pedig Krisztusra mindenkinek szüksége van. Ugyanakkor azt is látni lehetett, hogy nagy a megbecsülés, azt éreztük, azt láttuk abból, ahogyan az egész le volt rendezve, a egyházmegyét vezető bíborosok iránt, tehát az a tapasztalat, amit az egyházmegyék lelkipásztori életében szereztünk, az érdekli a Szent Atyát.
Ez miben nyilvánult meg?
Megnyilvánult abban, hogy a beszámolókat hogyan készítették, hogyan ismertették, olvasták, illetőleg csak írásba lehetett beadni. Tehát ebben a tekintetben azt hiszem, hogy egy rendkívül figyelmes és valóban az egyház tényleges életére nagyon nyitott magatartást érezhettünk.
Milyen volt a menete ennek a konzisztóriumnak, mert volt nagy plenáris ülés, illetve volt a kis csoportok?
Tehát nyilván a kis csoportokra való felosztásnak a gyökere az évtizedekkel ezelőtt a püspöki szinódus szervezésére megy vissza. Ugye ott volt olyan, hogy nyelvi csoportok. És akkor azoknak a munkáját valaki összegezte, relátor, és aztán a szinodusi aulában ezeket ismertették, felolvasták az egész plénum előtt. Ennek a módszernek egy kicsit újabb variációja, de lényegében a leképezése az is, ami a konzisztóriumon történt. Tehát először is sokan vagyunk. Tehát jelenleg 240-valahány bíboros van. Persze közülük van, aki nagyon idős, beteg, nem tud eljönni messziről, és a többi. De ezzel együtt is, hát olyan 170-en legalább, az biztos, hogy a legidősebb bíboros ott volt. Mert Angelo Acerbi bíboros úr vette a fáradtságot, átjött, és mindegyik szesszióban ott volt.
Több mint 100 éves.
Pedig több mint 100 éves. Előtte meglátogattam őt a Szent Márta házba, és hát nagyon kedvesen elbeszélgetett. Azt hiszem, hogy az ő tapasztalatai még ma is egy értéket jelentenek az egyház számára.
Melyek azok a témák, gondolatok, amelyek különösképpen megérintették a bíboros urat, akár a közös megbeszélése során, akár a Szent Otya beszédeiből még?
Maga az a tény, hogy a Szent Atya előre közölt 4 témát, hogy arra kvázi készüljünk föl, vagy arra gondolkodjunk, esetleg írásbeli javaslatok, vagy felszólalásokat is megfogalmazhattunk. És aztán kiderült, hogy mindjárt az elején, tehát nem szervezési torlódás volt, ugye az elején, hogy hát arra lesz idő, hogy ebből 2 beszéljünk meg részletesebben. Ugye? És hát akkor amelyik 2 a többség a leginkább sürgetőnek érezte, arról volt részletesebben szó, de a többiről is azért hát kaptunk írásbeli anyagot. Szóval azt lehet mondani, hogy mindezek a kérdések. Tehát az egyháznak 6. Pál óta, és úgy örültem annak, hogy a, mondjuk így, hogy Latin-Amerikából nagyon jelentős egyházmegyék vezetői is ugyanazt a mondatot idézték emlékezetbe, amit én is szoktam 6. Páltól, hogy az egyház az evangélium hirdetése véget létezik. Ez a lényeg. Tehát, ha egyszer ilyen küldetésünk van, akkor minden egyébnek, a belső szervezetünknek, a munkák rendjének ehhez kell igazodni. Ezt határozza meg. A dolgoknak van egy logikai sorrendje. A küldetést pedig, hát azt Krisztustól kapjuk. Az evangélium az az ő evangéliuma. Evangélii Gaudiumnak, Ferenc pápa dokumentumának az átgondolása. Az egy kiindulási pont. Volt is, lehetett is, érdemes is, hogy az legyen. Van benne egy dolog, amit én magam korszakalkotónak érzek, na nem, mint hogyha a korszak ettől lenne, hanem mert rádöbbenti az embert, hogy olyan világban élünk, ahol az első meghirdetésnek, tehát az igazi missziós meghívásnak, annak a lényegre kell szorítkoznia. Nem lehet részletesen az egész dogmatikát föltárni a távolállók előtt, mert az úgy nem lesz meghívó, hanem a lényeget, ahogyan már Szent Pál megfogalmazta. Tehát a kerügmának van egy nagyon erőteljes tartalma. Az, hogy föltámad Krisztus, itt van velünk, nem hagyott el minket, és hogy az ő föltámadásának erejéből és érdeméből mi is föltámadunk. Tehát valljuk a holtak föltámadását, vagy a test föltámadását és az örök életet, a mi magunk számára. Így együtt ez az egész. Én ezt az utóbbi részét is, ami a mi föltámadásunkra vonatkozik, ezt nagyon fontosnak tartom, mert ha csak azt mondanánk, hogy ő föltámadt, és ő szeret minket, az is fontos igazság, de akkor hát az életvezetési tanácsadás, vagy az életben való jobb közérzetnek egy segédeszköze volna csupán az evangélium. Kétségtelen, hogy az is, aki az evangéliumot elfogadja, jobban érzi magát az életbe. Na de abban van egy konkrét perspektíva is, hogy azért, mert a földi életünk idején túl is van személyes jövőnk, méghozzá Isten szeretetében, tehát egy boldog jövőnek a lehetőségét mutatja meg. A lényeg azonban az, hogy mindezt persze, hogy az embereknek a nyelvén, az emberekhöz közel álló módon, az ő helyzetüknek megfelelően kell közvetíteni. Ami persze azt is jelenti, hogy az embereket is meg kell hallgatni, azokat az embereket, akik esetleg éppen nem hívők, hát azoknak van a legnagyobb szükségük az első meghirdetésre, és hát azt körülnézünk magunk körül a világban, akkor sok mindent látunk. Mert ott a különböző kontinensek tapasztalatában a nyomornak, a háborúnak, erőszaknak, a társadalom korrupcióba süllyedésének nagyon sokféle tragikus helyzete van a világban, és hát az emberek ennek a súlya alatt élnek. Na most, aki nem látja az életének az értelmét, aki úgy érzi, hogy az élete az egy merő szenvedés. Nekünk az ő számára is van üzenetünk. Nem nekünk, Krisztusnak van üzenete, csak meg kell hallani az ő problémáját, és arra is választ kell fölkínálni.
Leó pápa jelezte a bíborosok felé, hogy mindenféleképpen számít a bíborosok támogatására, illetve tanácsaira. Azt is kérte, hogy egy-két évre előre gondolják át, főként ezekben a témákban a tanácsaikat. Hogyan valósul ez meg? Hogyan jut vissza a Szentatyához a bíborosoknak, egyéneknek vagy csoportoknak a véleménye?
A Szentatya ott volt, megtisztelte a jelenlétével az egész tanácskozást. Tehát nem véletlenül hívott össze minket, hanem ott volt, az összegzéseket mind meghallgatta, tehát minden asztalhoz egyszerre nem tudott odaülni, de még járkált így néha egyik-másik asztalhoz is. Azonban a lényeg az, hogy az összes összefoglalót meghallgatta, és hozzászólt a végén. Tehát én azt hiszem, hogy ez az első legfontosabb. De írásba is be lehetett adni hozzászólást, tehát ez is egy útja még annak. Azután e-mail kapcsolat. Tehát lehet, megnyitotta a számunkra ezt a lehetőséget, hogy ilyet is küldjünk, ha úgy érezzük, hogy közlendőnk van, vagy akár kérdésünk van hozzá.
Bíboros úr, hálásan köszönöm a beszámolót. További jó munkát otthon.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Erdő Péter bíborossal Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. január 5-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, valamint Kovácsné Nagy Diánával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával Vízkereszt ünnepéről elmélkedik.
A karácsony idő lassan a végéhez érkezik, és mindig nagy örömmel várjuk a Vízkereszt ünnepét, hiszen szinte újra átéljük karácsonynak a titkait. És rögtön a Vízkereszt ünnepét követően, ebben az esztendőben, január 7-én pedig egy másik ünnepet ünneplünk, ami Urunk megkeresztelkedésének a napja. Ma erről fogunk beszélni, erről a két ünnepről, beszélgető társaimmal, Annával, Diával és Zoltánnal. Amikor Vízkereszt ünnepére gondolunk, akkor nekem legelőször a házszentelések szokása jut az eszembe. És ha végig gondolom gyermekkoromat, én Sárospatakon születtem, a városnak egyik része görögkatolikus, másik része református, harmadik része római katolikus, és mellettünk vannak olyan települések, mint Károlyfalva, Hercegkút, amelyek sváb települések, és bizony óriási hagyománya volt 70-es, 80-as, 90-es években a házszenteléseknek, de talán még ma is vannak olyan részek, ahol mint egy külön ünnepi esemény a házaknak a megáldása. És amikor házszentelés történik, akkor a házszentelés alkalmából felírunk egy betű kompozíciót számokkal övezve, Christus mansionem benedicat, azaz Krisztus áldja meg e hajlékot. És a három betű a C, az M, a B, egyes helyeken a C betűt G-nek írjuk át, hiszen akkor így nagyon szépen kijön a három királynak a neve, a Gáspár, Menhér, Boldizsár, és aztán a 20-at, illetve a végére pedig idén a 24-et írjuk. Én arról szeretnélek benneteket kérdezni, hogy mennyire van szokásban a ti családotokban a házak, a lakások megáldása, illetve milyen emlékeitek vannak azokról az időkről, amikor gyermekkorotokban esetleg egy-egy ilyen szokás az adott településen, ahol éltetek, laktatok, ott kialakult. Zoltánc kérdezné most.
Nálunk, amióta új lakásban lakunk, hát most már 10 éve azóta szokás a házszentelés. Gyerekkoromban nem volt szokás nagybecskereken, de mi szoktunk készülni magára a házszentelésre, szoktunk egyeztetni előtte az atyával, hogy a családból ki milyen szerepet fog majd betölteni, és hát nagyon-nagyon szeretik a gyerekek is magát a házszentelést, azért is, mert ugye akkor a füstölőt is ők tarthatják adott esetben, sőt ugye a házszentelésnél nekünk vannak házi állatai, macskáink vannak, és még őket is akkor úgy megszokta szenteni, ezért el szoktak futni. Ez csak egy ilyen kis színes epizód, de igazából az egészhez hozzátartozik az, hogy a teljes házat, a teljes lakást úgy, ahogy van, hitelesen, ugye, és ez azért is nagyon fontos, hogy az egész életünket áthassa ez a szentség az utolsó szegletéig a lakásnak, ahol egyébként azért nyilván gondokkal, nehézségekkel, munkával, problémákkal is szembesülünk, de valahogy, amikor felnézünk az ajtóra, és hát ugye jó magasan vannak ezek a feliratok nálunk, akkor mindig egy pici nyugalom tölt el minket, és még azt is szoktuk csinálni, hogyha mondjuk nézünk egy dokumentumfilmet, vagy egy riportot, és ha valakinek mutatják az otthonát, és hogyha látjuk ugyanezeket a betűket és számokat, akkor számunkra az olyan nagyon-nagyon kedves, és hirtelen egyfajta kapcsolatot is teremt a teljesen ismeretlen emberekkel, hiszen ugyanabban hiszünk, és ugyanazt éljük meg.
Dia, a hittan tanítás az nem csak arról szól, hogy elmondjuk azt, hogy mi a teológiai tartalma egy-egy ünnepnek, hanem a gyakorlatot is beszeretnénk mutatni. Milyen gyakorlat alakult ki a gyakorló iskolában, vagy azokban az iskolákban, ahol te hittan tanítottál?
Hát a gyakorló iskolában ott kialakult, hogy ugye atya jön megszentelni ugye az iskolát, meg minden osztályba bemegy, és már az előző évből tapasztalataiból kiindulva, ugye 4 minisztráns fiút választ maga mellé, hogy ők kísérjék végig ezen a napon, hogy ott legyenek atyával, és hogy tényleg minden egyes teremben tehát példát látnak ugye a gyermekek, hogy atya ott mit csinál. Hát emlékszek rá, amikor én pici gyermek voltam, ugye még nem értettem ezt, hogy, tehát láttam, hogy bejön a papbácsi, és ott elkezdi ugye hinteni a szobákat, és úgy nem tudtam, hogy mit csinál, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy atya ugye azért, mi is, mint hitoktatók is, de ugye atya is elmondja, hogy ez ugye miért történik. Tehát aki nem érti, vagy nem tudja, tehát az is azért kap róla információt. Úgyhogy ez idén is, ha jól emlékszem, január 8-án fog a Barkóczi utcában megtörténni a házszentelés.
Anna?
Én leginkább szerintem ahhoz tudok kapcsolódni, hogy a ház minden szegletét megszenteli, mert ez nálunk is egy kitüntetett ünnep. Mert hogy ezt én nagyon-nagyon jó dolognak tartom, és nagyon fontosnak, ugye beszéltünk már a kiemelt nagy ünnepeinkről, legutóbb a karácsonyról, hogy amellett minden olyan kis mozzanata az egyházi évnek, az segíti a kapcsolódásunkat, segíti a vallásgyakorlásunkat, és nekem egyébként a hitem megélését és fejlesztését is. Úgyhogy a házszentelés az egy fontos és elmaradhatatlan dolog egyébként az életünkben, és talán azért ragadta meg a figyelmemet Zoltán mondani valójából ez, hogy a ház mindenki szegletét, és akár még a házi állatokat is, mert a gyerekek ennek kapcsán tudnak akár kapcsolódni, hogy nálunk is az ott lévő papagájt, vagy régen aranyhalat is, úgy picit azért úgy arra is suhint az atya, és hogy egyébként ilyenkor mennyire figyelnek a papra, figyelnek a mozgására, és azok az énekek, azok az imák, amik ott elhangzanak, nagyon-nagyon fontosak, és tényleg egyfajta muníciót, egyfajta lelki megerősödést jelentenek, és a ház mindenki szegletére visszatérve, nekünk azért volt olyan, amikor nagyon nehezen éltünk olyan szempontból, hogy nagyon oda kellett figyelnünk a kiadásainkra, és nagyon be kellett osztani a pénzünket. És csak viccesen oda lépett a papunk a Spice-hoz, és mondta, hogy megáldom, és mondtam, hogy igen, feltétlenül. És valahogy tényleg ott volt ennek a hite, hogy tegyük meg ezt is ezért. És annak a bizalma is egyébként, amiről már több téma kapcsán is beszéltünk, hogy ezzel is segítjük mindazt, hogy valóban a munkánkon, azon, hogy mi biztosan meg tudjunk élni, hogy legyen megfelelő élelmünk, hogy biztonságba érezhessük magunkat az otthonunkba, ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat.
Már az Ószövetség is megfogalmazta, hogy hasztalan az emberi parkodással, nincs rajta az Úr áldása. Hát tulajdonképpen, amikor vízkereszt, aminek számos egyéb jelentősége is van, vagy jelentése, amikor vízkereszthez kötődően megtörténik a házak, épületek, iskolák megáldása, akkor tulajdonképpen ezt akarjuk beteljesíteni. És ami számomra egy néhány éves tapasztalat, hogy amikor a 90-es években, 2000-es években gyakrabban elmentem Ausztriába, Németországba, ha betértem akár egy étterembe, akár egy üzletbe, nagyon sok helyen lehetett látni a keresztet, illetve azt, hogy azt az éttermet, azt a kávézót, azt megszentelték, mert ott volt a felirat. És hát az utóbbi időben, ha elmegyek Németországba vagy Ausztriába, bár kevesebbet megyek az ismert okok miatt, azt gondolom, hogy minthogyha úgy ezek a szokások magával a kereszténységnek az erejével együtt is kivesző félbe lennének, pedig hát pontosan ezek voltak azok, amelyek még a nem vallásos emberek számára is egyfajta tudatosságot jelentettek, hogy igen, itt egy keresztény közösség van, aki fontosnak tartja ezt a szokást, hogy megvalósítsa. És gyakorlatilag, ami most a hazánkban azt gondolom, hogy rendkívül pozitív dolog, hogy szinte nincs olyan esemény, ahová ne szeretnének meghívni bármilyen világi szakrális esemény egy-egy papot, hogy egy épületátadásnál, egy útáldadásnál, vagy bármilyen másnál, más eseménynél ott legyen, és az mindig egy megtiszteltetés. Jászberényben is több gyár hív meg olyan eseményekre, ahol egy évfordulót ünnepelnek, hogy áldást mondjak. Legutóbb is egy üzemcsarnokot adtak át, ahova meghívtak, és néha úgy furcsán nézegetnek azok az emberek ott a közösségben, akiktől ez abszolút távol áll, de hogyha az ember időt tud rászánni, és ott marad közöttük beszélgetni, akkor hihetetlen, hogy mennyire elkezdik mondani saját vallási élményüket, vagy azt, hogy ugyan mi nem vagyunk vallásosak, de ez most nagyon tetszett, és hogy lehetne a mi házunkat, vagy a mi csarnokunkat, üzemünket is megáldani. A vízkeresztnek egy nagyon fontos jelentésére szeretném felhívni a figyelmünket, hiszen éppen a napkeleti bölcsek, vagy három királyok látogatása, az azt is jelenti ezen az ünnepen, hogy Krisztus nem csupán a zsidó, a választott néphez jött el, hanem minden néphez, a pogányokhoz. És nekem az a gondolatom támad, hogy ma újra ott tartunk, hogy van egy európai kis közösség, egy kisebb keresztény közösség, és itt vannak körülöttünk azok az emberek, akik esetleg meg vannak keresztelve, de már nincs kapcsolatuk az egyházzal, vagy már meg sincsenek keresztelve. Döbbenetes számokat lehet nézni például Kelet-Németországban, hogy a megszületett gyermekek néhány százalékát keresztelik meg, akár Dresdában, vagy más nagyobb településen. Mit gondoltok arról, hogy ma nekünk keresztényeknek a közöttünk és körülöttünk lévő keresztények számára hogyan lehetne azt az üzenetet megfogalmazni, amit a napkeleti bölcsek megjelenése elhozott, hogy pogányoknak is üdvösség és fényesség támadt, amit az Ak Simeon elmondott, hogy most már akár meg is hallhatok, mert láttam az Urat, vagyis felfedeztem azt a célt, amiért én élek. Zoltán, te mit gondolsz erről?
Én úgy gondolom, hogy egyrészt vidámsággal, olyan vidámsággal, ami belülről fakad, és aminek hit az alapja, lehet átadni. Ugye ezt a témát már az előző adásokban is többször beszéltük, és azért is nagyon fontos, hogy azt az örömet, ami bennünk van, az hogyan tudjuk megosztani, hogy ezt valahogy próbáljuk kifejezni. Én egy picit másikra is terelném, tehát, hogy keresztény emberként nekünk az is küldetésünk, hogy minél inkább olyan szerepköröket töltsünk be, ahol jót tudunk tenni. Mert hogyha mondjuk a világunknak a vezetői, a világi vezetők, ők nem tartják fontosnak ezeket a dolgokat, akkor, hogyha mi nem vagyunk olyan pozícióban, hogy változtassunk rajta, akkor sokkal kisebb az erőnk, sokkal kisebb a hatásunk. Tehát a rádió például egy kiváló eszköz, hogy eljussunk 10-50-100 ezer emberhez. De hogyha én ezt ugyanezt a gondolatot csak egy téren mondanám el, ahol hárman állnak körülöttem, akkor csak 3 emberhez jutok el. Tehát én úgy fordítanám meg ezt a kérdés, vagy úgy tárgyalnám, hogy keresztény emberként kötelességünk gyakorlatilag minél többet a talentumainknak megfelelően tenni azért, hogy egyre több emberre tudjunk hatni. De nyilván ilyenkor mindig fölmerül az, hogy a példánk az mennyire hiteles, és nagyon óvatosnak kell lenni. Pont ugyanígy, ahogy említetted, tehát, hogy ezek a számok, ezek nagyon ijesztőek is egyben. Tehát, hogyha csak pár százalékát keresztelik meg a gyerekeknek, akkor az azt jelenti, hogy még kisebb lesz az esély arra, hogy legalább valamilyen népi, valami egyszerű vallásosságból kiindulva utána ők eljussanak az Úristenhez, hogy templomba járhassanak.
A hitoktatás egy olyan intézményben, amely 2-3 éve lett egyházi intézmény, nem egy egyszerű feladat. Az egyház megye nagyon sok hitoktatójának bizony nagyon nehéz feladat az, hogy egy olyan közösségben, ahol a korábbi pedagógusok és a korábbi diákok tanulnak, akik az állami vagy önkormányzati fenntartás idején is ott voltak, és most egyik pillanatról a másikra, ha nyilván ezt egy folyamat is előzi meg, de mégiscsak olybá tűnik, egyszer csak egy új értékrendet kapnak. Hogyan lehet egy olyan közösségben, akár a karácsonyi titokról, amiről legutóbb beszéltünk, akár majd a nem sokára elérkező nagybőjti és főleg húsvéti titokról, Krisztus feltámadásáról, hogyan lehet Krisztus követéséről beszélni akkor, amikor tudjuk, hogy a hitoktatáson ott ülő gyerekeknek biztos, hogy van olyan része, aki esetleg hát nem a legszívesebben ül ezen az órán.
Talán a személyes példát tudnám kiemelni, hogy én magam igyekszem a hitoktatásban megjeleníteni azt, hogy nem csak beszélek róla, hanem hogy meg is élem azt, hogy szeretettel fordulok oda az embertársaim felé, a pedagógusok felé, és hogy hiteles legyek keresztény ember létemre. Mert megéljük a nehézségeket ugye a mindennapokban, de az előző évre visszatekintve a gyakorlóiskolába én pozitívan élem meg a változást, hogy nem látok annyi, tehát nem ütközünk olyan falakba, amiben mondjuk az előző évben, hanem úgy látom, hogy nyitnak a pedagógusok és a gyermekek is, hogy reggelente bemegyünk, és nem úgy köszönnek már, hogy jó reggelt, hanem elmegyünk egymás mellett, és dicsértessék a Jézus Krisztus. Vagy a hétfő reggeli áhítatokon például, hogy nem teherként élik meg azt, hogy le kell jönni az udvarra, és egy szentírási részről, vagy éppen egy szent életéről elmélkedünk és beszélgetünk, hanem örömmel jönnek le. Persze vannak még mindig olyanok, akik így élik meg, de igyekszünk azon munkálkodni, dolgozni, de legfőképpen ugye azért imádkozunk, hogy ezeknek a gyermekeknek a szívig és a lelkükig eljusson ez a gondolat.
Az egyetemen, Anna, te nagyon sok emberrel találkozol, legyenek akár hallgatók, legyenek akár a kollégák, akikkel a folyosón a nap, mint nap összefut az ember. Vajon így most már a harmadik esztendőt eltöltve egyházi fenntartásban ez a három király látogatás, meg az új fény, meg az új remény megjelenése jelképesen és a valóságban. Mit érzel, hogy mit tudott ebből megvalósulni, hiszen itt egy sokkal nehezebb terepről van szó, mint egy általános vagy középiskoláról, ahol van néhány száz gyerek, néhány tíz kolléga, itt van több ezer hallgató, és van ezer körüli kollégánk. Bizony van, akit talán még nem is ismerjük egymást, hát ilyen szinte lehetetlen megismerni mindenkit, de mégis hogyan vagy miként lehet ebben a közegben arról elmondani a véleményünket, természetesen a példáinkkal, hogy Krisztus ő hozzájuk is eljött, mindenkihez eljött.
Ez egy nagyon izgalmas terület, mert egyrészt néha megadatik nekem is, hogy egyetemi szinten is gondolkodhatunk arról, és ugye az impulzus csoport létrehozásával gyakorlatilag munkálkodunk is azon, hogy hallgatókhoz, dolgozókhoz és oktatókhoz, és én mind a három részt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ugye ott dolgozóként én leginkább ezt a dolgozói vonalat tudom segíteni, hogy eljusson ez a fajta örömhír, és hogy amiről Dia beszélt, hogy az a fajta változás egyre inkább elindulhasson egyetemi szinten is. Egyrészt azt gondolom, hogy az a fajta félelem, az ismeretlentől való félelem, az egyre inkább eloszlik, és valóban az idő, mint oly sok esetben az idő, az egy fontos gyógyír, illetve, hogy olyan tapasztalatok érjék a kollégákat, akár az is, hogy nincs akkora változás, még az elején ez is elég, és ezt most a negatív változástól való félelemre értem, hogy nem igazolódnak be azok a félelmek, hogy biztonságban érezhetik magukat, hogy folytathatják a munkájukat, és aztán pedig azoknak a pozitívumoknak a megtapasztalása, amit akár egy lelki nap adhat. Nem biztos, hogy lelki napnak hirdetjük, de hogy az impulzus csoport nem véletlenül kapta a nevét, mert amikor ez a kifejezés az én fejembe született meg, akkor pont ez volt, hogy valami hatást akarjunk kelteni, valami olyan impulzust adhassunk valóban, akár egy konferencián, ahol azért egyfajta hitvallás is történik, vagy csak tudható az, hogy a népszerűség és a jó szakemberi mi volt és a hívő emberi lét össze tud kapcsolódni, és valóban hiteles példákat tudunk odahozni, az megjelenhessen. És ugyanúgy, amit ugye én nagyon szeretek, hogy a bibliodráma eszköztárát használva bibliai történeteket dolgozunk fel. Ugye legutóbb karácsonykor hirdettünk egy ilyet, és épp ez volt, hogy pásztor leszel, vagy bölcs. Hogy tudunk odaállni, hogy tudunk megérkezni. És ezek az alkalmak az egyetem minden polgára számára nyitottak, és nagy-nagy örömömre mindig jönnek hallgatók, mindig jönnek dolgozók, gyakorlóiskola pedagógusok is, mert nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen értelemben is tudjuk egymást erősíteni, hogyha ott van kedvező folyamat, akkor az egyetemre is tudjon hatni, és viszont az egyetem kínálatából választhassanak, és oktatók is. És akkor bizony mindenhol el tud indulni ez a fajta változás, én ebben hiszek.
A karácsonyi ünnepkört miután a vízkereszttel lezárjuk, rögtön évközi első vasárnap az egyház megünnepelteti velünk Urunk megkeresztelkedésének az ünnepét, ami tulajdonképpen egy olyan fontos cselekedet Jézus részéről, amellyel fel akarja hívni a figyelmünket az akkori hallgatóságnak és az akkori ott lévők számára is egy figyelmeztetés, és a mostani hallgatóságnak és a mostani keresztényeknek is a figyelmét, hogy ahhoz, hogy akár a karácsony misztériumát, akár az egész kereszténység titkát megértsük, ahhoz egy nagyon fontos dologra szükségünk van, a bűnbánatra, a bűnbánat tartásra, vagyis arra, hogy legyen megtisztítva mindig a lelkünk, és akkor tudunk mindezekről a kérdésekről beszélni, és főleg megélni, amiket itt már az elmúlt adásokban boncolgattunk. Én csak arra kérnélek benneteket zárásképpen, hogy egy-egy mondattal szóljatok arról a kedves hallgatóknak, hogy ti hogyan tisztítjátok meg a lelketeket ahhoz, hogy Jézussal valóban tudjatok találkozni a hétköznapok során is, munkátokban, családotokban. Zoltán.
Én alapvetően hálaadással reggel azzal kezdem a napot, hogy hálát adok azok a azokért a dolgokért, amelyek olyan természetesnek tűnnek, és ez engem abban segít, hogy ne legyek elégedetlen, vagy hogy bizonyos dolgok miatt, amit nem tudtam elérni, ne legyek mérges adott esetben. Nekem ez egyfajta hát, olyan technikám, ami segít abban, hogy találkozok az Úristennel, és hogy egy picit mindent, ami úgy rárakodott a lelkemre, meg a gondolataimra, attól egy picit azért, amennyire lehet, meg tudjak szabadulni magamtól. Nyilván ugye ez a szentgyónás nem helyettesíti, de rutinjában azért a napot jól el tudja indítani.
Én a szentgyónás által igyekszem minél többször ugye bocsánatot kérni azokért a hibákért, amiket ugye a gyarló ember létemre elkövetek. Reggelente ugye igyekszem megköszönni a Jóistennek, hogy adott egy új napot, lehetőséget, hogy tudjak embertársaim felé szeretettel megnyilvánulni, segíteni. Esténként pedig a kisfiammal együtt, mert akkor mindig közösen fekszünk le, és együtt imádkozunk, együtt köszönjük meg a Jóistennek azt a szeretetet, kegyelmet, amit akkor aznap megéltünk. És tényleg csak röviden egy nagyon személyes kis példa, hogy a kisfiam nagyon sokszor mondja azt, hogy anya, imádkozzunk, mert még nem imádkoztunk. Tehát sokszor ő hívja föl az én figyelmemet, hogyha elfelejteném, hogy úgy hajtsuk álomra a fejünket, hogy a Jóistennek megköszöntük az adott napot, amit megélhettünk.
Hát abszolút az imádság és a szentségek. Azt gondolom, hogy nagyon komoly erőforrás, de nekem a legnagyobb erőforrásom, ha már a napindításról volt szó, az a Szentléleknek a segítségül hívása, hogy valóban az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdődjön el a nap, és hát természetesen egyébként az, hogy lelkiismeretvizsgálat, szentgyónás, és egyébként sok esetben nagyon komoly erőforrás a szent áldozás is.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Annának, Diának és Zoltánnak, és a kedves hallgatóknak a figyelmet. A következő alkalommal tehát Jézusról fogunk beszélni, ki is ő nekünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem Pedagógiai Karának dékánjával, valamint Kovácsné Nagy Diánával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után Közelkép című műsorunk szól, melyben megismételjük dr. Makkai László görögkatolikus atya, pasztorálpszichológus előadásának bemutatását a Szent Évről. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most a megfizethető áru elektromos autókról, az akkumulátorok tartóságáról és a villanyautók szervizelési költségeiről fogunk értekezni. 3 óra után Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Sarudot és Cserépfalut látogatjuk meg. Ajánlunkban Gyöngy Beáta, sarudi polgármester beszél.
Volt egy ilyen kicsit megálló pont, azt nem mondom, hogy mély pont, de úgy nem mozdult sehová. Volt egy megálló pont, ahonnan semmelyik irányban, sem pozitív, sem negatív irányban nem mozdult előre. Én azt látom, hogy ezt egy picit előre mozdítottuk is, és kimozdult ebből a megálló pontból, és arra törekszünk a jövőben, hogy még jobban fejlődjünk, még több dolgot tudjunk adni az itt élőknek is, az ide érkező vendégeknek is, hiszen azért turisztikai szempontból érdekesebb Sarud helyzete. Azt látom, hogy az a kitörési pont, ami Sarud lehetősége, az mindenképpen a vendéglátásban, az idegenforgalomban és a turisztikában keresendő, és erre kell törekednünk a jövőben, hogy ezt minél több szempontból és minél jobban ki tudjuk aknázni az itt élők javára.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Ildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted már ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Az egyház születésétől fogva egy misszió hordozója, magának Krisztusnak hordozója és továbbadója. Minden keresztény ott, ahol él, ott, ahol dolgozik, Krisztust képviseli, akár akarja, akár nem. Vonzóvá vagy taszítóvá teszi őt. Mindannyian hordozzuk ennek felelősségét. Egyes jámborok megtalálták a trükköt, csak egy szót kell szólniuk Kebel barátjuknak, az Istennek, és szép idő lesz a kirándulásra. A gondviselés e mágikus szemléletének gyökerében az embernek az a törekvése áll, hogy Istent is saját szolgálatába állítsa a hétköznap kézzelfogható sikereinek fedezésére. És mivel a mai ember mindenféle igazságtalanság ellen lázad, ha a vallásosságnak ezt a ferde arculatát véli felfedezni, azonnal el is utasítja. Miért viszik keresztvízre a gyermeküket? Mások is ezt teszik, ez így szokás. Miért sürgetik, hogy gyermekük első áldozáshoz járuljon? Hogy olyan legyen, mint a többi, ez így szokás. És lesz templomi esküvő? A mi családunkban mindenki pap előtt esküszik, nagynéni, nagybácsi, az unokahúg, anyós, az egész família föl és lemenő rokossága így tett. Nálunk így szokás. Fiacskám, te miért jársz iskolába? Mindenki oda jár, ez így szokás. Birkanyájjal találkoztam az országúton. Az egyik baktató birkának odavetettem a kérdést: hallod-e, miért jársz ki a legelőre? Azt felelte: beee! Végre valaki nem azt felelte a kérdésemre: ez így szokás. Tégy minket magadhoz méltóká, Urunk, méltóvá, hogy szolgáljuk azokat az embereket, akikkel összehoz az élet. Megértő közeledésünk által adj nekik belső békét és örömöt.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.